A podcast és a felelős kutyatartás elkötelezett támogatója a Front Pro. Ízletes, könnyen beadható rágótabletta kutyáknak, bolhák és kullancsok ellen.
Front Pro. Ízletes rágótabletta, ami 30 napon át megvédi kutyádat a bolháktól és kullancsoktól.
Szeretettel köszöntöm a Dogs Podcast nézőit és hallgatóit, én Gerhát Petra vagyok. Számtalan tévhit kering a kutyatartásról és a gazdik között. Ezeknek járunk utána két vendégemmel, dr. Juhász Csaba állatorvossal és Angyal Zsolt trénerrel, az Akela kutyaiskola vezetőjével. Szervusztok, köszöntelek benneteket itt a stúdióban.
Szia, köszönjük, hogy itt lehetünk.
Köszönjük.
Zsolt, kérte valaki a segítséged valaha kutyaválasztás előtt azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes nekifogni ennek az egésznek?
Ritkább esetben szokták. Igazából ez a legnagyobb szívfájdalom igazából, hogy kb. 100-ból azt mondom, hogy 1-2 ember, aki tudatos választás, de nem kéri a segítségemet igazából. Maga a problémával eljönnek hozzám, ha megvan maga a kutyus a családba, de nagyon ritka esetben kérnek már előre segítséget. Ez egy komoly szívfájdalom nekem, hiszen oktatóként tudnék abban segíteni, hogy milyen fajtát válasszanak, annak a fajtának milyenek az igényei, milyen ösztönökkel rendelkezik, de ez nagyon ritka esetben van sajnos.
Csaba, és neked, mint állatorvos, kérte valaha valaki a segítséged választás előtt, hogy legyen-e egyáltalán belőle gazdi, és hogy milyen kutyát válasszon?
Igen, gyakran akkor szokták kérni, amikor elpusztul az idős kutya, és én szoktam is javasolni, hogy egy másikat vegyenek helyette. Ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, hogy miért, és az az első és legfontosabb szempont, hogy ugyanolyan nem tud. Tehát ami ugyanúgy fog viselkedni, ugyanúgy fog minden tulajdonsággal rendelkezni, olyat biztos nem tud. Úgyhogy van, amikor ilyenkor váltanak is egy másik fajtára. Aki ragaszkodik a márkahű egy-egy fajtához, ott pedig ezt tudomásul kell venni, hogy nincs két egyforma.
Ennek azért biztos komoly pszichés háttere is van. Azonnal érdemes belevágni egy újabb kutyába, hogyha el kellett temetnünk az előző kutyánkat, vagy ott van egy kis idő, amit szoktál mondjuk javasolni, hogy várjanak egy picit, hogy a gyász folyamaton végig haladhassanak?
Hát a legjobb példa az én kutyám, ugye Junior, azért lett Junior, mert az előző kutyánk, Lizi kutya 14,5 évig élt, és egy idős volt a nagyobbik fiammal. Most egy tínédzser gyereket, akivel együtt él a kutya, és együtt alszik, és mindent együtt csinálnak 14 évig, azt nagyon megvisel. Még úgy látom felnőtteket is sokszor. Úgyhogy azért került hozzánk, és egy hónapot volt együtt az öreg kutyával, mert már nagyon a vége felé volt az öreg, és hát ezt a fiatal kutyát hoztam el egy átmenetként. Az a szerencsés helyzet volt, hogy amikor elaludt az öreg, akkor nem volt otthon pont a gyerek egy hétvégén, és ez egy nagyon nagy segítség volt ebbe az átmenetbe. Én ezt szoktam javasolni időseknél is, hogy akinél ez a társa tulajdonképpen, hogy, vagy tínédzser gyerekeknél, hogy az átmenetet nagyon segíti, hogy egy másik kutyát bevállalnak.
Azt említetted, hogy fajta választásban is tudsz segíteni a leendő gazdiknak, Zsolt, de nagyon sokan ugye nem fajtát választanak, hanem menhelyről fogadnak örökbe, és olyankor nyilván a fajta tulajdonságok azok kiszámíthatatlanok. Ilyen esetben mire érdemes figyelni, amikor elmegy valaki körbenézni?
Alapvetően én a menhelyes kutyának a szerelmese vagyok, rengeteget dolgoztam közöttük, rengeteget segítettem, én különösen szeretek segíteni. Egyet kell tudomásul vennünk, hogy nem ismert a genetikai háttere azoknak a menhelyes kutyának, akit ugye örökbe fogadunk. Különböző fajtából vannak összekeverve, elég szorta jelennek meg bennük a fajta specifikus ösztönök. Tehát valójában ösztönösen mit fog hozni a kutya, azt nem fogjuk tudni. Nem fogjuk tudni, hogy orvosi szempontból van-e bármilyen genetikai betegség esetleg, amit hordoz. De nyilván segíteni kell, segíteni fontos, tehát alapesetben én mindig azt javasolom, hogy fogadjunk örökbe.
És hogyan érdemes felkészülni? Rögtön kutyaiskolába érdemes kezdeni egy friss kutyával, legyen szó akár egy tenyésztőtől megvásárolt, vagy egy örökbefogadott, vagy szomszédtól kapott kutyáról.
Igen, én még itt visszakanyarodnék egy pillanatra a választásra, hogy mindenképpen trénerrel mennék el választani. Sok esetben elkövetik azt a hibát, hogy első alkalommal próbálják kiválasztani. Azért egy kutyának a felmérése sokkal hosszabb. Van egy küllemérés is igazából, hogy nagyjából egy oktató meg kéne állapítani, hogy milyen fajta van benne, milyen fajta specifikus ösztönei vannak. Meg kéne néznünk, hogy vannak-e rajta sebb helyek esetleg. körülbelül a korát meghatározni a kutyának. Azért vannak olyan átotthonos kutyák, hogy mondjuk rágják a rácsot, és sokkal idősebbnek tűnnek fogazat alapján, mint amilyen a valós koruk. Meg alapesetben ugye egy tanult viselkedése van a menhelyes kutyáknak, oda megy egy látogató, hozzájuk szólnak, örülnek, kimennek sétálni, és nagyon sokszor szociális alapon próbálunk választani, mert azt mondjuk, hogy ő engem kiválasztott. Ezt a tévhitet szeretném már az első pillanatban kizárni, ez egy szociális gondolkodás. Tehát, hogy nyilván a gazdák és a kutyák tudnak nagyon jó egy hullámhosszon lenni, én a tudatos választás mellett vagyok, meghatározom a fajtát, megnézem az egyedet is, megnézem az ösztöneit is, megnézem, hogy rendelkezik-e viselkedési problémával, és utána teszek javaslatot a gazdinak, körülbelül, hogy milyen az energiaszintje. Ugye ebbe is sokan belesnek ebbe a csapdába, hogy túl magas a kutyának az energiaszintje, a gazdinak meg túl alacsony. Ez egy elég rossz kombó. Maga az iskolába való járás meg azt gondolom, hogy fontos, hiszen maga az állatnak attól függ, hogy milyen életszakaszba hozzuk el, van ugye egy éves kor alatt egy bevésődési időszaka.
Ez mit jelent pontosan?
Maga ugye a bevésődés, ugye megszületik maga a kiskutya, elkezd új információkat gyűjteni maga a külvilágból. A bevésődésnél azt kell tudni, hogy a legfogékonyabb korszaka maga a kutyának. Tehát az, mint egy gyereknél is, nagyon gyorsan, egy szivacs korszaknak is nevezzük, az információkat nagyon gyorsan és könnyen magászívja, és gyorsabban tanul. Tehát azért nevezzük bevésődésnek, hogy gyorsabban, könnyebben tanul ebbe az időszakban. Nyilván befolyásoló tényező ilyenkor is, hogy mondjuk milyen státusza van a kutyának, tehát a 8 hónapos kor alatt, általánosságban szóltuk volna 8 hónapos kor alatt itt, érinthetetlen státuszban van a kutya, tehát kölyök, amiről beszélgetünk. Tehát számba kell vennünk, hogy kutyóviba visszük, felnőtt csoportba visszük, van-e viselkedési problémám, de én mindenképpen azt javasolnám, hiszen az alapvető a szocializáció nagyon fontos, hogy mindenkit vigyünk iskolába. Ez az alap szerintem.
És a második út az pedig az állatorvoshoz kéne, hogy vezessen, igaz?
Ez így van. Ezeket a kutyákat, amiket a család befogad, a legfontosabb a parazita mentesítés. Ugye ez emberekkel is veszélyes, külső-belső parazitákról beszélünk. Ugye a belsők azok a köznyelvben a férgesség, ebből fonál, orsó, galant féreg, ez a három, ami Magyarországon leggyakrabban előfordul, illetve külső parazita is van. Például a hőhösséget kell említsem, ami a szarkoptesz hőhösség, ez emberre is átmegy, és ugye mivel ez a vadállatokon van, vaddisznón, rókán, erdei állatokon, ez az erdőbe sétáltatott kutyák ezt könnyen összeszedik, csak úgy, hogy mondjuk a vaddisznó túrásba meghemperegnek.
Ezek ellen lehet védekezni akkor, ugye?
Igen, ezek a külső-belső parazita írtószerek, ezek a leghatékonyabbak erre. Van rágótabletta, amit biztosan bevesz a kutya, és azt gondolom, hogy külön hangsúlyt kell fektetni. A másik külső paraziták, amik veszélyesek, és szintén ezekkel a szerekkel tudjuk távol tartani a kedvenceinktől, az például a bolha kullancs. A bolha az a kóbor macskák populációja, azt állandóan fönntartja, tehát elég, ha olyan helyen sétál a kutyával, ahol a macskák grasszáltak előtte, biztos, hogy össze tud szedni bolhát a legtisztábban tartott ágyba alvós kutya is. A kullancsal pedig a kutyafuttatókban is találkozunk a belváros kellős közepén, most már nem csak a Somogy megyei erdőkbe.
Ez a kutyafuttató téma, ez talán a legérdekesebb így a fertőzés szempontjából, mert hogy a nagyvárosokban kevés olyan hely van, ahova napról napra el lehet járni a kutyával, de hogy azért az sem mindegy, hogy kutyafuttatóban milyen szocializációjú kutyát viszünk be. Hogyan kell fölkészülni arra, hogy egyszer ki kell vinnünk a lakásból majd a kutyánkat, és más kutyákkal összeereszteni esetleg?
Igen, azt tudni, hogy ez egy tudatos gazdi döntésnek kéne lennie, tehát ez egy kötelező dolognak kéne lennie az, hogy a kutyám ismeri a hangokat, a zajokat, minden kutyával tud kommunikálni. Tehát alapvetően vannak a kutyának igényei. Na most itt nagyon sok elmélet van, ugye, hogy valaki azt mondja, hogy a kutyának nem kell iskolába járnia, nem kell kutyák közé vinni, hiszen a gazda ott van neki. Azért itt elég nagy tévhitek van, tehát hogy hogyan tanul meg a kutya más kutyákkal kommunikálni, hogy akkor nem találkozik velük. Tehát pontosan a kutya felnövekedési szakaszaiban, amiről beszélgettünk, hogy bevésődési időszak, hogyha azt elmulasszuk, a kutya gyakorlatilag egy olyan életszakaszt hagy ki, ami igazából hátráltatni fogja a további életében. Tehát fontos, hogy jól és minden gördülékenyen mentesen működjön a kutya életében.
És mi van akkor, hogyha mondjuk egy idősebb és ismeretlen előéletű kutya kerül egy családba, akiről úgy nem tudják, hogy töltötte ezt az első 8 hónapot, találkozott-e más kutyákkal, állatokkal, ott is el lehet érni sikereket, és be lehet majd vinni más kutyák közé esetleg?
Nem, tehát alapesetben ugye minden kutya tanítható. Nyilván mi most főleg a fiatalabb kutyákról beszélgetünk, de természetesen, hogyha egy idősebb kutyáról beszélgetünk, nevezzük 1 éves kor fölött, ugyanúgy tanítható mindenre. Jó trénernek arra kell figyelni, hogy a megfelelő testjeleket jutalmazza, ami nem megfelelő, azt meg nyilván ugye a kutyával tudassa, hogy ez egy nem kívánt viselkedési forma. Tehát alapesetben minden kutya javítható. Nyilván van egy olyan kis százalék, akinek különböző idegrendszeri problémái vannak, tehát én mindig arra jön fel a figyelmet, hogy ami a kutyában tanult viselkedés, azok mind javíthatóak. Maga a tanult viselkedés lehet negatív élményből megtanul valamit. Esetleg a gazdik rossz időben dicsérik meg maga a kutyát. Tehát a kutya nem érti, mi a jó és mi a rossz. Nyilván az átotthonban élő kutyáknak alapvetően a viselkedése jóval másabb, hiszen más környezethez alkalmazkodnak. Egy családi közegbe bekerülnek, ott azért az első pár hétben visszahúzódóbbak lehetnek, de utána elkezdenek kinyílni. És ezért is javasolt első pillanattól trénerre vagy kutyaiskolával konzultálni, hiszen a kinyílási időszakban fontos, hogy a tréner nyomon kövesse magának kutyának a fejlődését, mert az önbizalom az automatikusan jön. És nyilván, hogyha arról beszélgetünk, hogy mondjuk egy korciklus változás is szóba jön, mondjuk 8 hónapos kor határán van, jön a kamaszkor, amikor azt mondjuk, hogy a kutya nyitogatja a szárnyait, alapvetően önbizalom jön a kutyára. És itt lehetnek különböző érdekes viselkedések, valamint tegyük hozzá a lemozgatás hiányából fakadó problémákat. Először előjönnek pótcselekvések, ha a pótcselekvéseket mondjuk pozitívan megerősítjük, akkor lehetnek viselkedési problémák is. Tehát alapesetben nagyon figyelünk az ösztönösségre, az, hogy az energiaszintje a kutyának milyen. Igazából ez egy nagyon felelősségteljes döntés, én azt gondolom, és ezért javasolom, hogy azért választanék trénerrel, akár alomból kutyát tenyészetnél, akár állatotthonból, mert egy tréner meg tudja azt mondani, hogy mi az, amit figyelni kell, hogy úgy mondom, hogy együttérésre alkalmas legyen az a kutya, akit a család választ, mert nem jó a kutyának se, ha visszavisszük az állatotthonba.
Hát és az sem mindegy, hogy később az állatorvosnál hogy viselkedik, gondolom. Ezzel kapcsolatban van tapasztalatod?
Hát sajnos van. Egyszer valahol leírtam, hogy 10-ből 9 kutya gazdája az nem tudja az állatorvosnál a kutyáját fegyelmezni, rögzíteni az asztalon, ebből persze kaptam eleget, azóta csak avval az egyel találkozom, mindig mondják, hát a többiek nem. De ez körülbelül úgy néz ki, mint a rajzfilmben a frakka, hogy a Károly bácsit húzza a pórázon, ugye vagy befele húzza, vagy kifele, de valóban így van, hogy igaz, hogy ez egy olyan közeg és olyan szituáció, ahol a kutya már egyszer-kétszer megfordult, és nem pozitív élményei vannak, ezért ugye vagy fél, vagy agresszíven viselkedik, de ilyenkor azért van igazából állatorvos asszisztens mellettünk, mert kell egy ember még, aki meg tudja fogni azt a kutyát normálisan, és ő nehogy balesetet okozzon. Ugye a félelmében a harapás az is harapás, és csak azt tudom mondani, hogy ezek a gazdák, én úgy látom, és mindenkinek javasolom, hogy a gazdát kéne kiképezni. Tehát a kutyaiskola az elsősorban arról szól, hogy a gazdát tanítjuk meg, hogy hogyan kell egy kutyával bánni. Itt az embereknek a nagy többsége nincs kiképezve, akár még alkalmatlan is. Én voltam az én kutyámmal pont az Akela Oviba, azért, amikor picike volt, kimentem vele reggel, hát nagyon aranyos volt, 8-7-es, jópofa kis Jack Russell, ugye hát ez játszik mindenkivel, de a kutyafuttatóba kivittem reggel, ott mindig találkoztam egy-egy olyan kutyával és gazdával, aki ledominálta az én kiskutyámat, ugye az azt jelenti, hogy ez szerencsétlen hanyat fekszik megadó pózba, tiszta nyál volt, össze-vissza tartották a földön, és ugye szóltam a gazdájának, hogy valamit csináljon, szóljon a kutyája, akkor annyi volt a válasz, hogy nem bántja. Hát ez lehet, hogy nem bántja, de egy kis Jack Russell rossz élményt kap kiskorába, akkor azutána kezelhetetlen lesz, mert minden kutyával verekedni fog, annak teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány, vagy kicsi vagy nagy, neki fog menni azonnal. Hát ezt nem akartam. És a másik pedig, hogyha én a kutyát szakszerűen úgy, ahogy kell, letoltam az én kutyámból, akkor meg az volt, hogy én ne üssem a kutyát. Ez nem ütés, hanem ezt ilyenkor el kell tolni volna. És akkor elmentünk az Oviba, és ott volt vagy 25 különböző méretű kutya, mindegyik a korosztályának megfelelő, tehát kölyök. Hát az enyém kiválasztott magának egy hatalmas nagy a legeslegnagyobb kölyök kutyát, és ugye avval akart, az persze le akarta dominálni, az enyém félt. A foglalkozás végére már az összes kutya elengedve bandázott, úgyhogy a félősök azok nem hanyat fekve feküdtek meg a dópózba, a dominánsak pedig nem piszkálták a többit. Most ezt egy pár alkalommal meg kellett csinálni, a kiskutyám megtanulta, hogy hogy kell viselkedni a többiekkel, és hát ezt mindenkinek végig kéne csinálnia. Sajnos ez hiányzik. És én minden paciensemnek javasolom, amikor, főleg amikor új kutyával, kölyök kutyával jönnek, hogy amint megkapta a 3 hónapos korban kötelező veszettségoltás, onnantól kezdve viheted mindenhova, hogy azonnal a kutyaiskolába kezdjenek, és kutyaóvodába nyissanak vele.
Akkor lényegében a kutyaiskolai közös munka az nem csak a saját kutyánk és a mi családunk szempontjában fontos, hanem egy össztársadalmi szempontból is, hogy a többi kutyát, a többi családot is olyan körülmények között érjék ezek a találkozások később, amiből pozitívan érkeznek ki?
Igen, tehát maga ugye, ahogy a doktor úr is mondta, mi ugye a gazdikat tanítjuk. Ugye én visszakanyarodnék még itt a futtatónál ugye a negatív élményekre. Ugye futtatóban mindig az a nehéz, hogy nem tudjuk, hogy az ott lévő kutyáik ott vannak, hogyan kommunikálnak egymással, hogyan vannak tanítva, milyen a kutya és a gazda közti kapcsolat, és nyilván elég sok konfliktus forrása lehet. Na most, ha ott például, ahogy például a Jones is kapott egy negatív élményt, azt nyilván ezeket ki kell javítanunk, és erre vigyáznunk kell, mert nem mindenki tudja úgy értelmezni a kutyák testjeleit, ahogy igazából kéne. Tehát én azt gondolom, hogy a társadalomnak van egy olyan réteg, aki valóban azt mondja, hogy nem bánt, majd ők rendezzék le egymás között, ez nem így van. Tehát alapesetben ezekre figyelnünk kéne, hogy ne kapjanak a kiskutyák negatív élményt, és igazából ez korfüggetlen, tehát akár idős, akár fiatal, egyszerűen nagyon kell erre vigyáznunk, hogy ne érje a kutyákat negatív élmény. Onnantól kezdve azt ki kell javítani. Úgyhogy erre oda kell figyelni nagyon.
Egy pár adással ezelőtt állatorvos vendégeim voltak, és egymástól teljesen függetlenül azt mondták mindannyian, hogy a gazdák konkrétan belenevelik a félelmet azzal a kutyába az állatorvosnál, hogy úgy viszonyulnak hozzá, hogy ott utújgatják, meg visszafogják őket, és mindegyikük azt mondta, hogy hát mi kiküldjük a gazdát a vizsgálóból. Pont azért, hogy ez ne forduljon elő. Ez nálad is így van, hogy a kutyával foglalkozol ott?
A hányház annyi szokás, én soha nem küldöm ki a gazdát a kutya mellől. Nálam még az is előfordult, hogy nézhetik a műtétet, hogyha valaki ilyen kiváltságos, és ezt megkéri, de akkor persze teljesen mindegy, az nem a kutyának fontos, hanem a gazdának. Én azt gondolom, főleg, hogyha műtéti altatásról van szó, én mindig megkövetelem, hogy a gazdája addig legyen a kutya mellett, ameddig elaltatjuk. Nem kell neki rögzítenie, tehát arra megvan ott a személyzet, ezt mi megoldjuk, de neki ott kell állnia, és hogy hát ha agresszív a kutya, akkor természetesen kap szájkosarat, hogy bekötjük a száját, tehát hogy balesetet ne okozzon, de amíg a kutya elalszik, illetve amikor mondjuk műtét után ébred. Én ezeket nagyon fontosnak tartom, nem mindenki egyformán csinálja ezt, de én azt gondolom, a kutya szempontjából nagyon fontos. Ez egy komoly lelki kapcsolat, tehát a mi pacientúránkhoz ugye nem a olajos hordó elé kikötött láncon tartott kutyák, és ez egy nagyon fontos lelki kapcsolat a gazdának és a kutyának, ezt én nem szeretném tönkretenni. A gazda se érzi jól magát, amikor nem tudja, hogy mi történik a kutyájával, és a kutya is félelmében sokkal másabban viselkedik, csak azt mondjam, hogy fölmegy mondjuk a pulzus száma, az adrenalin szintje, úgyhogy én ragaszkodom hozzá, hogy a kutyával együtt legyen ott a gazdája.
Igen, de ez azért egy biztos lábakon és biztos pszichével ott álló gazdi is kell, nem? És ezt tudjátok ti ezek szerint akkor így megtanítani a gazdiknak, hogy így állhassanak ott stabilan mindig a kutyáik mellett.
Így van, tehát alapesetben olyan tudást szereznek, ami igazából végigkíséri őket az egész életükön. Tehát, hogy megtanulják értelmezni a kutyájukat. És amúgy nagyon jó volt ez a kérdés, mert orvosi szempontból is, tehát nyilván jót tesz a kutyának, ha ott van a gazdi. Nekünk, amivel sokszor találkozunk, mint oktatók, hogy mondjuk jön egy kutyus, akire azt mondja a gazdi, hogy ő egy viselkedési problémás kutya, mert mondjuk támad pórázon. Nyilván különböző szituációban teszteljük pórázon, póráz nélkül, gazdával, gazda nélkül, A szituációban, B szituációban, ismeretlen helyeken, zárt helyen, és akkor kiderül az, hogy a kutya a gazda nélkül játszik a többi kutyával. Tehát sok esetben sajnos a gazdák kiváltó okai a különböző ilyen magatartás formáknak. Ezt nyilván nem rosszból mondom, mert ők lelkileg, szociálisan gondolkodnak, csak sok esetben a kutyák nem is viselkedési problémás, hanem a gazdáknak szól az a fajta viselkedés. Tehát rengeteg olyan kutya kozmetika van, amikor azt mondják, hogy ne legyen bent a gazdi, mert a kutya annál izgatottabb, annál jobban le akar jönni az asztalról, annál jobban hisztizik. Tehát orvosi szempontból maximális egyetértek, megnyugtatja a kutyát, de vannak például olyan szituációk, ahol a kutyák sokkal másabbul viselkednek. Nyilván innentől az oktatónak a szerepe, és fel kell ismerni a családnak is, hogy valójában ez a viselkedés ez nem jó. És ha ezt kijavítjuk közösen, akkor azt gondolom, a kutya problémamentes lehet, és egy darabig mindenre rá lehet fogni, hogy fél a suliba, félek itt, félek ott. Alapvetően, ha a saját kutyáimnál, már pedig rengeteg kutyámban nem tapasztalok ilyenfajta viselkedést, és nagyon sok oktatótársamnál, vagy akik hozzánk járnak, nem jönnek elő ilyenfajta magatartásformák, akkor ott van egy kicsi nevelésbeli probléma, de ez nem mindig csak a suliba van, meg az átorvosnál, hanem az otthoni szabályok betartásával. Hiszen sajnos a kutya és a gazda közötti kapcsolat nem mindig jó. Ezt rengetegen félreértelmezik, hogy mikor van a kutyámmal jó kapcsolatom.
Na és mikor?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Alapesetben egyet kell tisztában tennünk mindig, hogy amit a gazda kér, azt a kutyának 100%-ig végre kell hajtani. Nyilván vannak persze olyan fajták, akik nagy önállósággal rendelkeznek, sokszor mondjuk, hogy nem minden nevelés kérdése. Ez tényleg így van. Vannak annyira erős ösztönű fajták, hogy egyszerűen tök máshogy kell hozzájuk állni. Náluk a tanult viselkedés, az ösztön mindig felül fogja írni, ha nagyon erős az ösztönük. Tehát vannak olyan fajták, akiknél nem minden nevelés kérdése. Ezt be kell sajnos látni, mert vannak olyan tényleg fajták, hogy másra vannak szelektálva, másra vannak kitenyésztve. És fogalmazunk úgy, hogy nem feltétlen városkompatibilisek. Tehát nyilván lehet egy kutyát tanítani, emellett vagyok maximálisan, oda tudunk figyelni, de van olyan fajta, akivel sokkal óvatosabban kell. Itt jön a kutya választás, ugye? Megnézek egy filmet, hú, nagyon szép a Rintintin, jaj, de jó a Rex, a Beethoven, de valójában, hogy az egyed mire van kifejlesztve, ma maga kutya fajta, azon belül az egyednek milyen a tulajdonsága, azt nem nagyon szokták vizsgálni. Megkérdezzük a tenyésztőt, elmondja, hogy nagyon szép kutya, minden rendben, és gyakorlatilag elhozzuk. Az, hogy például munkavonalból van-e, sóvonalból van-e, milyenek a szülők, szülőpárosítások, a kiskutyáknál teszteljük-e őket, és egy alomtesztet csinálunk, ezek elmaradnak sajnos.
Igen, és azért itt jön be a tenyésztők szerepe, tehát hogy úgy érdemes már eleve tenyésztőt is választani, hogy ezekről érdeklődünk, hogy vajon elvégzi ezeket a megfelelő vizsgálatokat, alomteszteket, személyiségteszteket.
Nyilván ugye a fajtagondozó szervezetek leírják, hogy milyen genetikai szűrések kellenek, de ez a doktor úrnak a maga az asztala. Alapesetben én mindig azt gondolom, hogy én nagyon sok tenyésztővel dolgozok együtt, és nagyon jók a tapasztalataim. Tudatosak, odafigyelnek, aki olyan vérvonal, hogy nem hozza azt, amit a fajtának hoznia kell, nyilván van egy szelekció is náluk, tehát azt már nem tenyésztik vissza, nem lesznek utódai, tehát oda kell figyelnünk azokra a dolgokra, azt gondolom, hogy a kutyák milyen stabilabbak legyenek idegrendszerileg. Ez egy tudatos tenyésztői munka, amit meg kell nekik köszönni, mert azért nincs könnyű dolguk nekik.
Itt kapcsolnék vissza arra, amit említettél, hogy pórázon is támad a kutya. Azért a kutyafuttatók világa az sokszor jár kisebb-nagyobb konfliktusokkal a kutyák között. Szélsőséges esetben történhet-e? Fel kell-e készülni egy gazdinak folyamatosan arra, hogy történik valami olyan sérülés a kutyafuttatón belül, ami orvosi kezelést igényel, problémát okoz? Ez mennyire gyakori, hogy ott egymásnak esnek a kutyák?
Elég gyakori sajnos, tehát az állatorvosnál kötnek ki az ellenfelek, a győztes is, meg a vesztes is, és sajnos sokszor a gazdák is előfordul gyakran, hogy nem szakszerűen nyúlnak hozzá a gazdák a verekedő kutyához, és a saját kutyája akár komoly sérülést okoz a kezén. Nem szabad a két verekedő kutya szája közelébe oda nyúlni kézzel, mert a kutyák ilyenkor nem figyelnek oda, és amire sikerül ráfogni, ráfognak. A szétszedés az egy külön szakma lenne, ugye ezt a kutyaiskolába kéne a gazdáknak megtanulni, de hogyha itt röviden össze tudom foglalni, akkor az elejéhez, a harapós végéhez egyik kutyának se az ellenfélnek, se a sajátjához ne nyúljál hozzá, hanem ügyesen el kell kapni a hátsó lábánál fogva a csánkja fölött, hogy ne sérüljön meg a lába, el kéne emelni a talajról, a kutyát, hogyha már elveszíti a talajról a biztos állást, a stabilitását a kutya, akkor nagy valószínűséggel is fogja engedni az ellenfelet. Tehát igazából szakszerűen úgy lehetne szétszedni a verekedő kutyákat, hogy mindenki a sajátját szépen a két hátsó lábánál fogva megfogja és húzzák szét. Ez általában nem így van. Most, hogyha viszont harapott sebből beszélünk, akkor az egy éven belüli és három héten túli veszettségoltásnak kell meglennie a kutyának ahhoz, hogy az ember ne kapjon veszettségoltást. Ha ismeretlen eredetű kutya vagy macska karmolta, harapta meg, akkor ez kötelező. És lehet ágálni ellene, hogy Magyarországon miért kötelező évente a veszettségoltást, de ezt nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni. Évente Magyarországon 5-10 igazoltan veszett eset van, veszett állat, ami azt jelenti, hogy hiába repülőgépes szórással immunizáljuk a rókákat, ezért most már több mint 20 éve talán, a Svájcból indult el, most már magyar határig tart, de behurcolt esetek Ukrajna, Románia, Szerbia felől mindig van, és az emberre halálos betegségről beszélünk. Az igaz, hogy a vakcinák azok 2 évig hatékonyak, olyan országokban lehet lazítani ezen a fegyelmen, ahol nem fordul elő veszettség, mint betegség, tehát ez például Angliában, vagy például Nyugat-Európában, ahova ugye egyre kevesebb ilyen állat jut el.
Rengeteg kóbormacska él ország szerte állítólag, több mint 3 millió, Budapesten is nagyon sok van, és hát ők nyilván használják a kutyafuttatókat is, ha más nem, ott találnak homokot, ahova tudnak üríteni. Okoznak-e ezek, vagy okozhatnak-e ezek a macskák, illetve az ürülékük mondjuk a kutyák szempontjából bármiféle betegséget, fertőzést?
Igen, az egyik legnagyobb veszélyforrás az emberekre nézve, gyerekekre, az a játszótereknek a homokozója. De bátrabb macskák azért azok a kutyafuttatót is használják éjszakánként, amikor ugye csend van, mert azért a kutyák ott vannak, akkor kevés macskát fogunk ott találni. De az biztos, hogy éjszaka keresztül mennek, a dominánsabbak főleg. A kóbor macskák, mivel nincsenek parazitamentesítve, ezért bolhásságot azt fenntartják, tehát a bolha populációt. Ugye a bolha fejlődési ciklusa az úgy néz ki, hogy pete rakódik le benne, az csak elég, ha kirázza magából. Itt már ugye azt föl tudják venni utána, ahogy fejlődik ki a kutyák is. A másik pedig ott az orsóférek fertőzés a leggyakoribb, de fonál és garantférek is előfordul. Most ugye a kutyák ugye a macska ürüléket azt előszeretettel fölveszik, innentől kezdve már a fertőzési lánc meg is van. Hogy a gyerekekről már nem is beszélve, hogy a homokozóból a megfelelő kézmosás és a higiéniát be kéne tartani, hát ez nem mindig sikerül, mert a gyerek azért a homokozós kezét azt nem biztos, hogy megmossa, mielőtt a szájába veszi. Ezért nagyon fontos ezeket a saját kutyáinkat, amivel együtt élünk, és főleg amik a lakásban vannak, ezeket rendszeresen parazitamentesíteni.
Amikor kutyaiskolába megy valaki, akkor ti elvárjátok azt, hogy bemutassa annak az igazolását, hogy parazitamentesítve van a kutyája?
Talapvetően, amikor mondjuk, ha ovis korosztályból indulunk ki, ugye rendelkeznie kell a kutyának a fertőző betegség elleni oltásokkal, a programmal, tehát az összes oltással. Nyilván ezt állatorvos azért válogatja, hogy mikor jöhet el hozzánk egy kutya. Alapesetben mi 3 hónapos kortól várjuk ugye a kiskutyákat, és az összes kombinált parvó minden oltással rendelkezzenek. Még nyilván ugye a veszettségoltással is. Emellett mi most már a kenelkőgés ellen is szoktuk kérni, nyilván az állatorvos megmondja, hogy mikor lehet beadni maga ugye a kutyának, de alapesetben próbáljuk azt, hogy minél jobban kizárjuk, félretelenítve, az be van ragasztva ebben az oltási könyvben. Tehát ezeket ellenőrizzük, ellenőrizni is kell, mert pont azért, hogy ne legyen fertőzés, úgy mondom, ne legyen szóbeszéd abból, hogy biztos, hogy a kutya iskolában kapta el. Tehát mi az összes fertőző betegség ellen az oltást megköveteljük, kérjük, és nyilván a paraziták ellen is kérjük, hogy mivel védekeznek, hogyan védekeznek, ha nem tudják, ajánlunk, vagy doktor úrhoz küldjük őket, hogy javasoljon valamit, mert ez azt gondolom, hogy kötelező. Tehát, hogy figyelnünk kell, mert sok kutya van együtt. Nem hozhatjuk, nem tehetjük ki egymás veszélynek.
És a doktor úr mit ajánl ilyenkor?
Azt tudni kell, hogy törvényileg kötelező Magyarországon a veszettségoltás és a féregtelenítés olyan féregtelenítő szerrel egy évben egyszer, amelyik fonál orsó és galant férege is alkalmas. Azt is tudni kell még, hogy a 3 hónapot betöltött kutyáknak a veszettségoltása kötelező, plusz parazitamentesítés, illetve 6 hónap múlva kell az ismétlő oltást beadni, és onnantól kezdve évente. Tehát a törvény úgy írja elő, 3 hónapot betöltött kutyát be kell oltani, és féltelníteni kell, ezt 6 hónap múlva kell ismételni, és utána évente egyszer az egész az élete végéig, tehát a öreg kutyákra is vonatkozik ez. Ez azért nagyon fontos, hogy a saját kutyáinkat tudjuk megvédeni, mert azt nem tudjuk garantálni, hogy ugye a séta során lehet az erdő, lehet a kutyafuttató, nem fog találkozni olyan őlékkel, amelyik nem parazitamentesített állattól származik, lehet az a nyest például, ami ugye előfordul még a városban, és a kutyafuttatóba is odaüljít, a macskák, vagy a másik kutyák, és hát mivel nem mindegyik van szakszerűen parazitamentesítve, a parazita pedig azért van, hogy együtt éljen a gazda szervezettel, és ezek, amiket említettünk, ezek sajnos emberre is veszélyesek.
És a kutyáknál meg akár halálosak is lehetnek. Tehát erről azért még nem beszéltünk, hogy nem csak arról van szó, hogy vakarózik, hogyha bolhás, vagy ki kell húzni a kullancsot, hanem komoly következményei vannak ennek.
Igen, ami, hogyha el akarunk menni ugye a legveszélyesebb részig, ugye a kullancsnál vannak olyan betegségek, babézia például, az egy egysejtű parazita, amelyik a kutyáknak egy halálos betegséget, tehát ugye ezt nem kezeljük időbe, és ez nem az felismerése, a diagnózis nem időben történik meg, akkor olyan vesekárosodást okoz a kutyánál, ami miatt leáll a vese működés, és el fog pusztulni az állat. Tehát megelőzni csak úgy tudjuk, hogy nem megy bele a kullancs. Ezeknél a parazita mentesítő szereknél belemegy és megcsípi ugyan, de elpusztul, elszárad benne. Tehát olyan készítmény nincs, hogy kerülje el a kullancs messze az állatot. Ez az egyik, a másik pedig a belső paraziták, ugye, ami a fonáló orsó és galantféreg, azok pedig ugyanúgy fejlődnek ki az emberbe is, és hát ez a kiskutyánál, amelyik olyan súlyos orsóféreg fertőzött, hogy féregtoxikózisba elpusztul, olyan gyakran előfordul. Ugye ezek általában a menhelyekről összeszedett, vagy sintértelepekről összeszedett kutyák, de sokszor az állatmentők mentenek ki olyan környezetből kutyákat, ahol ugye nem megfelelő higiénés körülmények között, vagy akár etetési körülmények is kifogásolhatók. Nos, itt elő szokott fordulni sajnos olyan fokú orsóféreg fertőzés, hogy elpusztul a kis kutya.
Akkor tehát elkerülhetetlen az, hogy ezzel rendszeresen foglalkozzon egy gazdi.
Ami nagyon fontos lenne, ugye, hogyha ha tenyésztésről beszélünk, ott a tenyésztők tudják, megszületik nála egy alom, akkor 20 napos korba kell féregteníteni, és nem 21 meg utána, mert a orsóféregnek a fejlődési ciklusa az úgy alakul, hogy az emlőtelepekbe fognak alvó lárvák bekerülni, és amikor szül a kutya és szoptat, akkor kapja meg a kiskutya. Na most, hogyha ezt a ciklust megszakítjuk úgy, hogy 20 napos korban féregtenítjük a orsóféreg ellen a kiskutyát, akkor ez megszűnik, az a szuka kutya már nem fogja utána átadni a kölykeinek. De hát ezeknél a kutyáknál, amelyeknek bizonytalan az előélete, és természetesen nagy valószínűséggel nem kapott se oltást, se féreghajtást, ott ezek sajnos előfordulnak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és beszéltetek erről a számtalan veszélyről, ami a kutyákra leselkedhet, és hogy megoldás is van akkor ezek szerint, és érdemes mindenkinek komolyan foglalkoznia, rendszeresen foglalkoznia a parazitákkal, élősködőkkel és a megfelelő neveléssel is. Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak és a nézőknek is, illetve Angyal Zsoltnak és dr. Juhász Csabának. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozzatok fel a csatornára, a csengő ikonnal pedig értesítést kérhettek a további adásokról. Sziasztok, köszi, hogy itt voltatok.
Köszönöm szépen.
A műsor a Béton partnere.